Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán. Napindító című műsorunk első hosszabbik felvonásában az anyák napjára hallhattak beszélgetést, kedves hallgatóink. Most pedig ebben a hátralévő 20 percben azzal a témával foglalkozunk, hogy ma van Leonardo da Vinci halálának az évfordulója, és mielőtt róla beszélgetnénk, azelőtt egy rövid szöveget hallgassunk meg Pilinszky Jánostól, és Göncöl Szabolcs felolvasásában fogjuk hallani ezt a rövid kétperces részletet.
Ahol Leonardo da Vinci meghalt. Tourtól csodálatos út vezet a Loire mentén Amboise-ig. Itt a sziklákra épült gótikus várat körülölelő kisvárosban élte le élete utolsó éveit, és halt meg Leonardo da Vinci. Lakóházát, legalábbis részben, korhűen rekonstruálták. Nyers kőpadlón és rusztikus erejű mennyezetgerendák alatt járkálunk. A falakon elszórtan egy-egy Leonardo idézet. Például, sokat kell szemlélődni és gondolkodni. Aki ritkán gondolkodik, gyakran téved. Tanács és vallomás arról, hogyan is kellene kihasználni időnket, s hogyan is használta fel Leonardo. Intelme világos. Szemben a cselekvés vakhitével egyedül a szemlélődésen nevelt gondolat érhet célba. A leggyorsabb cselekvés is csigalassúságú, a szemlélődésben fogant minőségi gondolat sasröptéhez mérten. Példa erre a múzeummá alakított Leonardo ház, ahol technikai vázlatait megvalósították. A maga korában légkondicionáló berendezéseken kívül találmányaiból semmit sem valósítottak meg. Leonardo mégis elmélyült derűben élt. Szinte egy töltyfa nyugalmával. A fölismerés a szellem szférájában semmivel se kevesebb a gyakorlati megvalósításnál. Elég egy pillantást vetnünk önarcképére, annak gyökerekre emlékeztető növényi nyugalmára, s a tekintet napszerű erejére, hogy megértsük, itt az élet szellemibb, és épp ezáltal reálisabb háztartásáról van szó, mint ahogy azt általában megvalósítjuk és elképzeljük. Hét lángész életét élte egy töltyfa nyugalmával. Hálószobájának ablakában állok, abban a szobában, ahol meghalt. Nézem a várat, az alkonyatot, vaksi szemekkel, helyette is. Azzal az ellenállhatatlan érzéssel, hogy személyiségének titka nem lehetett egyéb, mint kivételes figyelme. Hosszú és tiszta figyelme, amivel segítette, hogy önmagát megpillanthassa, a világot.
Itt van velünk a vonalban Rikasi Barbara, a Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium Ferences Iskolának a tanára. Szeretettel köszöntünk.
Kedvessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Hallottad vagy ismered ezt a Pilinszky idézetet, amit Leonardo da Vinci halálának a színhelyén jegyzett föl. Mit gondolsz erről?
Igen, olvastam.
Mit juttat eszedbe?
Leonardónak ugye a halála évfordulója van a mai nap, anyák napján, és ez egy nagyon érdekes írás is, meg hát Leonardo élete is egy nagyon nagy példa lehet akár a számunkra is, hiszen hát nem törvényes gyermekként született, és mégis azt lehet mondani, hogy talán az emberiségünknek az egyik legnagyobb zsenie. Polihisztor, és mindenféle területen tevékenykedett, az alkotói folyamatot megmutatta nekünk, hogy nem csak a képzőművészetben, tehát nem csak festészetben, szobrászatban, hanem a tudományokban, a matematikában, a feltalálásokban is meg lehet tenni, meg lehet alkotni, és hát az írása Pilinszkynek pedig olyan, mintha tényleg ott állnánk a szobában.
Mindenki a művészetének az egyedisége, vagy hogy őt ennyire nagy művésznek gondoljuk. Nyilván sokan voltak festők, meg minden egyéb, de mégis Leonardo valami, mi a különlegessége, mi a titka?
Ez érdekes, mert például Michelangelo-val sokat vitatkoztak, és ő felrótta neki, hogy hát hogy neki az a hibája, hogy nem fejezi be a képeit, és sosincs készenek a művei, ami pedig arra utal, hogy mi is az iskolában azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy hát egy alkotás akkor van készen, ha befejeztem azt a művet, és az egy kész értékű alkotás. Ennek ellenére mégis azt mondjuk Leonardóra, és én úgy gondolom, hogy talán azért, mert annyira sokrétű a tevékenysége, és olyan nagyszerűket alkotott, amivel az emberiséget segítette tulajdonképpen akár a találmányaival, akár a képeivel is, hogy én úgy gondolom, hogy ebben rejlik az ő titka és egyedisége.
Gyerekekkel hogyan ismerteted meg őt? Hatodikosokkal is valamiképpen feldolgoztátok Michelangelónak a művészetét. Mit fog ebből föl egy gyerek, vagy egyáltalán hogyan tudod ezt hozzájuk közel vinni?
Hát felső tagozatban kezdődik el egyáltalán az ésszettörténetnek a tanítása, és hát ugye ez lehet egy nagyon száraz dolog is, hogy évszámokat, dátumokat és mindenféle ilyen tényanyagot tanulunk, persze erre is szükség van, de én úgy gondolom, hogy elsősorban az alkotói élményt és az adott kor mögötti filozófiai tartalmat kell a gyerekeknek megismerni. Ugye Leonardo a reneszánsz egyik legnagyobb alakja, tehát elsősorban a reneszánsz ember gondolkodására próbálom rávezetni őket, a műalkotásokon keresztül természetesen. Leonardónak nagyon jó olyan képei vannak és alkotásai, amivel lehet játszani. Például egy ilyen munkánk, amikor a Mona Lisának csak bizonyos részletei jelennek meg az eredeti műből, és a többit a gyerekeknek kell kiegészíteni. Hát hozzá kell tennem, hogy nagyon vicces alkotások szoktak születni, amikor Mona Lisa megjelenik a mai kor gyermekének haspólóba, plázába, kis kosztümbe mászkál. Hát egy nagyon vicces dolgok. Viszont azáltal, hogy ők ezt így feldolgozzák, ezt a képet, meg is ismerik, és sokkal mélyebb élményt tud nekik okozni, mint hogyha csak egy elemzést én elmesélnénk nekik, amit utána lejegyzetelnénk a szünetbe.
Ugye ez a Pilinszky idézet arról szólt, hogy Pilinszky azt mondja, hogy személyiségének titka az a hosszú és kivételesen tiszta figyelme. Érdekesek ezek a jelzők egyáltalán a figyelemről. Na most a mai gyereknél hát sokszor pont a figyelemnek, meg erről a kitartó figyelemnek a hiányáról szoktunk sokat gondolkozni, hogy ugye rajztagozatos gyerekeket is tanítasz, ami hát szerintem kívülállóként azért nagyszerű dolog, mert hát valóban ahhoz, hogy a gyerek megfigyelje azt, hogy egy csészén hogyan esik a fény, vagy hogyan tükröződik vissza, hát ehhez tényleg ilyen hosszú figyelem szükséges, hogy a te tapasztalatod szerint hogy állnak a gyerekek ezzel a figyelemmel, hajlandók-e arra, hogy ilyen hosszú időre odaadják a figyelmüket valamire, vagy hogy tudod erre őket hát nevelni, szoktatni, hogy jelenik ez meg az iskolában?
Például Leonardo az egyik ilyen példánk, amivel legalábbis én a gyerekeknek ezt a megfigyelést szoktam bemutatni, hiszen Leonardo gyerekkorában ugye nagyon sokat, sőt a legtöbb idejét kinn a szabadban töltötte, megfigyelte a környezetét. Ugye így indultak először a rajzai. És hát a gyerekekkel is ezt próbáljuk megéreztetni, vagy átélni, inkább így mondanám, hogyha megfigyelek valamit, és utána azt a papírra le is tudom rajzolni, egy szoborba létre is tudom hozni, hogy ez egy öröm, ez egy alkotói öröm. És azt tapasztalom, hogy igen, a gyerekeknél is, hogyha ő látja, hogy ennek a folyamatnak van egy eredménye, és az egy nagyon jó látványos dolog, akkor ennek van értelme, és akkor ezt megértik, hogy igen, ezt így kell.
Az is szerepelt ugye ebben a Pilinszky szövegben, hogy találmányaiból nem sokat valósítottak meg. Na most természetesen ugye egy művész volt, egy lángelme, egy zseni, hogy tulajdonképpen mi az ő jelentősége, vagy már most így elsősorban a művészet terén, nem is annyira a a találmányok meg a műszaki megvalósítás terén, hogy gyakorolt ő hatást másokra, vagy miben lehet ezt megragadni, vagy pedig hát egy ilyen utolérhetetlen zseni, akinek hát nem nagyon lehet a nyomába érni. Mi az ő jelentősége? Azon túl, hogy alkotott halhatatlan műveket.
Igen, hát az utókor számára mindenképpen a példaérték az, ami követendő. A többi mester is próbált a nyomába lépni, tanítványok száma. Hát a példa. Én úgy gondolom, hogy Leonardo munkássága és egy pedagógus munkássága talán annyiban hozható párhuzamba, hogy példát próbálunk mutatni az utókor számára, és ők ezt megpróbálják követni. És ebből is egy pedagógus, és talán egy mester is akkor válik teljes, és akkor válik boldoggá, hogyha azt látja, hogy a tanítványa bizony többet is elért, mint amit ő tanított neki, és talán, hogy is szokták ezt mondani, hogy a tanítvány túlnőtt a mesterén. Hogy ez akkor azt mondom, hogy igen, akkor érdemes volt csinálni, és eredményes lett a munkám. Talán Leonardo is ilyen lehetett a saját mesterei számára, de Verocchio művében tanult, hogy ő is túlnőtt a mesterén, és a mestere ezt értékelte, és nem elfojtotta benne, hanem akkor hajrá.
Rengeteg ilyen mendemonda övezi Leonardónak az alakját. Vajon mi ad erre alapot? Nem tudjuk ezeket itten kitárgyalni, meg én eztán végképp nem is ismerem az összes ilyen róla készült mindenféle mendemondát feldolgozó könyvet, filmet, de hogy vajon mi az oka ennek, hogy ez pont ő hozzá kötődik, és nem mondjuk Verocchiohoz, a mesteréhez, vagy még nem is Michelangelohoz, bár mondjuk azért ott már felütik a fejüket ezek, de miért pont Leonardohoz kötődik ennyi ilyen mendemonda?
Talán a művészetének a nagysága miatt. Igen, mindenféle, főleg a mai kornak a, hát nem is tudom, a filozófiájában van az, hogy mindig keressünk benne valami különlegest és valami titkot, amit meg is találnak benne a kutatók, a művészettörténészek. Talán ez is a nagyságát próbálja emelni az ő munkásságának, és talán a reneszánsz kornak próbál egy kis talapzatot adni abban, hogy ez a kor mennyire más volt és újítás volt az emberiség történelmében, hogy ott mennyi újra találtunk. Nagyon sok írást olvastam például arról, hogy hát mivel hogy Leonardo meghaladta a korát minden szempontból, ugye tudományos szempontból is, alkotói munkában is, ugye vonalperspektívában alkotott, díszleteket hozott éte, tehát ez a térábrázolása is rendkívül fejlett volt a korhoz képest, hogy ő egy időutazó volt valószínű, és valamilyen előző vagy régebbi korokból, tehát hogy ő úgy ment vissza, és ezért volt ő ennyire előre látva, és ezért tudta ennyire a dolgokat. Olvastam olyat is, hogy neki ezek az emberi tulajdonságaiból adódó lehetőségek voltak, hogy ő ilyet látott előre. Kancsal volt, ilyet is olvastam már, hogy az önarcképéből vissza lehet látni, hogy ő kancsal volt, és hogy ezért lehetett az, hogy a képeiben ez a hatalmas térlátás, és ez a rendkívül precíz térlátás, ez lehetőséget adott rá. Hát sok irányból megközelítették már őt.
Így van. És még annyit hadd kérdezzek, hogy számodra úgy mi az a, melyik az a műve, ami úgy nagyon kedves, vagy amit úgy legjobban ismersz, vagy értékelsz, mert most itt a hallgatók, hát valószínűleg az interneten találkozhatnak Leonardo művekkel, hogy nem nagyon van mód most elmenni, mert hát elég elszórtan találhatók az ő alkotásai a világban, tehát, hogy amelyik a te kedvenced, arról mondanál-e egy-két mondatot, hogy hát hogy szemlélje azt az egyszeri hallgató, vagy az egyszeri műsorvezető, aki hát nem ért így ezekhez a dolgokhoz.
Igen, 2019-ben volt 500 éves évfordulója Leonardónak, és az egy ilyen hatalmas világesemény volt, mert elkezdték a különböző nevesebb képtárak egymásnak kölcsönadogatni ezeket a Leonardo műveket, amik hát felbecsületetlen értékűek, és rettenetesen vigyáznak rájuk. De meg kell mondanom, nekem semmilyen nagy különleges képem nem szám, kedves számomra Leonardótól. Én az utolsó vacsorát szeretem tőle a legjobban, és meg is mondom miért, azért, mert rengeteg tanulmányt készített a kép elkészítésekor, kiült az utcára, és hát figyelte az embereket, és kereste azokat a karaktereket, akik megfelelőek lehetnek, vagy lettek a kép elkészítésekor. És én úgy gondolom, hogy amikor valaki ilyen mélységig ás egy alkotás létrehozásához, tanulmányokat készít, utána olvas, vázlatokat készít, tehát ez nem egy-két órás kis utána nézek, hanem hetek, hónapok töltek el vele, akkor nem csak egy alkotást hoz létre, egy műalkotást, hanem maga az esemény is, amit ő megfest, nagyon mélyre és nagyon a lelke legmélyig tud elmenni az embernek. És én ezért szeretem legjobban ezt a munkáját.
Köszönjük szépen az egész beszélgetést, meg hogy ilyen sok érdekességet elmondtál Leonardóról, és hát akkor további sok sikert, sok örömet ennek a tanításában is. Köszönjük, hogy vasárnap reggel itt voltál velünk. Jó Isten áldjon
meg. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Amen. Az utolsó vacsora, amit én a Mária Rádiónak köszönhetően láthattam, amikor Milánó mellett a Mária Rádió központjában voltam 2020. januárjában, még a járvány kitörése előtt. Hát kedves hallgatóink, lassan a napindító műsorunknak a végére érünk. Mászkányi Parasztbecsület hangjaival fogunk majd elköszönni, még ez az opera valamiképpen az anyaság témához kanyarodik vissza, mert anyák napja van. Szántudza fiának, Turidunak a búcsúját halljuk. Hát sajnos ez a történet is tragikus véget ér, de hát ezzel együtt reméljük, hogy persze a való életben nem annyira a tragédiák kerülnek előtérben, sajnos ilyenek is vannak, hanem hát az öröm is, meg a büszkeség is. Úgyhogy köszönjük a figyelmüket, még a mi rádiónk híreivel majd rövid időre visszajövünk, de azért elbúcsúzik a két műsorvezető.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán, most pedig akkor következzen a Parasztbecsület.
Ahol Leonardo da Vinci meghalt.
Maria Santa.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.